Családi Manna Ferenc Gabival.
Bivax Tibor befektetési szakértő a Családi Manna vendége ebben az órában. Témánk pedig a jövő évi adóváltozások, a törlesztési moratórium, valamint az otthonfelújítási program részleteiről is szó esik. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat is.
No hát a jövő évi adóváltozásokról már sokat hallhattunk, ugye ez már egy ideje benne van a levegőben, tehát beszélnek erről, hallunk róla. Ugye a lényeg ennek, hogy a versenyképesség növelése, a gazdaság újraindítása mellett egyszerűbbé és igazságosabbá tennék a magyar adórendszert, és ennek segítésére lesznek a különböző változások, változtatások. Mik lesznek ezek?
Talán kezdjük onnan, hogy a kisvállalkozók tételes adóját, az úgymond katát megváltoztatják, mégpedig úgy, hogy egy személynek vagy egy jogi személynek, akinek adunk számlát 3 millió forintnál, hogyha többről adunk, akkor az a fölötti részt 40%-kal adózzuk, tehát egy élő példa, 3 millió forintig van bevételünk egy cégtől, akkor ha főállásunk, akkor havi 50 ezer forintot, tehát évi 600 ezer forintot kell fizetnünk, ha mellékállásunk, akkor havi 25, tehát évi 300 ezer forintot fizetünk, viszont ha mondjuk 3 millió forint fölött, tehát 6 millió bevételünk van, akkor arra 3 millióra 40% adó, tehát 1,2 millió forintot fizetünk.
Azért ez nagyon nagy érvágás a katásoknak. Ezt itt, akkor ezt az összeget, ezt a 40%-ot, ezt nem értem egyébként teljesen tisztán, hogy ezt nekem, mint katás vállalkozónak kell befizetnem, vagy az, aki felé számlázok.
Hivatalosan a téged alkalmazónak kell befizetni, de azért ne áruljunk zsákba macskát, valószínűleg ezt le fogják vonni attól a munkavállalótól, mondjuk akkor vegyünk példaképpen tőled, mert igazából az adott vállalkozás tud 40%-kal nagyobb bevételt generálni, tehát ugye egy ő bevételét, te mondjuk egy 100 egységet, ő ugyanúgy neked egy részét kifizeti. Viszont az nem lesz 40%-kal több, tehát nem tud valahonnan ő 40% plusz befizetni az államnak. Tehát én azt gondolom, hogy jó esetben ez gyakorlatilag a munkavállalók, tehát a végső számlázó fogja ezt kifizetni.
De akkor már hadd legyek egy kicsit negatív, akkor ez hol segíti a katásokat? Ott, ahol mondjuk rá fogják terhelni, mert biztos vagyok, hogy lesz olyan cég, aki azt fogja mondani, fölemeli a kezét, bocsi, én ennél többet nem tudok fizetni, ez most téged terhel ez az összeg.
Hát hivatalosan, ahol fölemelik, ott valószínűleg nem sok mindenben fogja segíteni, mert nem hallottunk arról, hogy ezzel mondjuk nőne a nyugdíjjárulék vagy egyebek, tehát nem az adott személyre fogják ezt, hanem a, úgymond a központi költségvetésbe fog ez bemenni. Igazából eznek ugye az a célja, hogy az eredetileg azért hozták létre, hogy a kisvállalkozók, akik ugye nagyon sok ügyféllel rendelkeznek, fodrászok, taxisok, bármi ilyesmi, nagyobb mértékben adjanak számlát, mert azért 7 évvel ezelőtt, amikor ez bejött, akkor nem volt ekkora az adófizetési morál, szürkébb volt a gazdaságnak ez a szelete, az úgymond kis egyéni vállalkozók.
Ez egyébként sokat segített is ez a kata bevezetése szerintem.
Abszolút több százezeren jelentek meg a munkaerőpiacon ezáltal, viszont a kormány érvelése szerint olyanok is megjelentek, akik mondjuk ennek egy haszonélvezői, tehát ez valószínűleg vannak átfedések, tehát nem zörög a harasz, hanem fújják, viszont ténylegesen lesznek olyan személyek, aki ezt hátrányosan fogja érinteni, mert az eddigi mondjuk nézzünk azt 800 ezer forintos bevétel, az lehet, hogy 600 ezer forintra fog csökkenni havi szinten.
Hát itt pont egyébként azokra gondolok, akik ilyen a szolgáltatóiparban dolgoznak, szerintem őket fogja ez leginkább terelni. Most szó lehet zenészekről, művészekről, aki egyéni vállalkozóként, vagy bármilyen
zenész,
cég alapján.
Művész, grafikus, informatikus, akik eddig beszámláztak, mert alvállalkozója volt egy cégnek, mert azt mondta egy cég, hogy gyere hozzám, legyél az én alvállalkozóm. És ugye gyakorlatilag kizárólagos alvállalkozójává tette, ezt akarják kiszűrni, mert ha mondjuk ő adott eddig havi 750 ezer forintról számlát, akkor gyakorlatilag évi 9 millió bevétele volt, és nem fizetett az 50 ezer vagy a 25 ezernél több pénznél többet havonta. Ha most 3 cégnek adna számlát erről, akkor 3-3 millióval ugyanott lenne, csak ugye attól függetlenül neki egy kvázi munkaadója van, és ugye ezt akarják kiszűrni, hogy ne legyen egy úgymond bújtatott foglalkoztatás egy bizonyos munkaadó részéről.
Na de itt most akkor felmerül az a kérdés is, hogy ez ugye ennek célja ugyanúgy továbbra is a gazdaság kifehérítése. Itt azért jól ismerve a magyar embereket, azért mindig megtaláljuk a kiskapukat. Itt nem félő, hogy esetleg megtalálják újra a kiskapukat, és az egész nem lesz egy működő dolog?
Hát progresszív adótervezéshez jó lenne érteni, de azért az átlag magyar sajnos nem ért az adórendszer vívmányaihoz. Én azt szeretném mondani ezzel, hogy nem biztos, hogy annyira rossz egyébként, bizonyos bevételi szintig. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy átlag személyi jövedelemadós egyéni vállalkozóval, akkor a 3 millió forint fölött sem jár mindig rosszabbul, mint hogy hátlépne a személyi jövedelemadóba, ahol azért van bőven vele dolog. Számlát kell gyűjteni minden bevétel után, költséget kell fizetni, bért kell magunknak adni, tehát ez egy bonyolultabb adózási forma. Egyébként régen az volt a normál adózási forma, és most is megvan, csak az átlagkatás nem nem gondolkozott, nem volt rá szükség arra, hogy gondolkozzon, hogy neki milyen költségei vannak, nem kellett mindent gyűjteni, tehát ez egy picit másféle gondolkodást jelent, de érdemes megvizsgálni, mert nem biztos, hogy mindenkinek érdemes átlépni a személyi jövedelem adóformába, mert lehet, hogy mégis az összadó fizetési terhe az nem lesz több, ha mondjuk 5 millió forint bevétele van egy adott cégtől egy éves szinten.
Nyilván gondolom, itt a könyvelők is tudnak segíteni, bárkinek kérdése van. Erre vonatkozóan gondolom információkat találhatunk majd a különböző honlapokon is.
Mindenképpen szerintem mindenki tájékozódjon erről, a könyvelőknek kéne ebben segíteni, picit több lesz a könyvelő dolga is, vagy a katást egyszerűen kell csak könyvelni, volt egy bevétel, meg egy járulék oldala, figyelni kell, hogy ne menjen 12 fölé, most pedig azért kell nézni a költségeket, egyebeket, majd attól függ, hogy kilép vissza a rendszerbe, vagy alapít egyéb társas vállalkozást, típust, BT-t, KFT-t, azzal több munka lesz, viszont azt is tudni kell, hogy többe kerül egy könyvelés egy nem katásnak, mint egy katásnak, mert több bele a munka.
A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna
FM. Manna FM. Vendégem Bilvax Tibor befektetési szakértő, témánk a jövő évi adóváltozások, a törlesztési moratóriumról is szó esik nem sokára, valamint az otthonfelújítási program részleteiről is beszélgetünk. A zene előtti percekben beszéltünk a katáról, hogy milyen változások lesznek a kata tekintetében, és akkor lépjünk tovább, mik vannak még, amik várhatóak így januártól.
Én azt gondolom, hogy a kisebb vállalkozások számára egy érdekes segítség lehet, aki áfát fizet, hogy jövő év második negyedévétől már a NAV elkészíti helyettük az áfa bevallást, tehát azt gyakorlatilag felajánlja az áfa bevallást, hogy csak el kell fogadni, tehát nem kell külön az áfával foglalkozni. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség, hogy egy csomó adminisztrációs tehertől megszabadítja az átlag vállalkozókat. Egyébként ezzel az első között leszünk az Európai Unióban, hogy egy ilyen felajánlást tesz az állam, pontosabban a NAV. Ez kicsit hasonlít ahhoz, hogy a magánszemélyek számára a személyi jövedelemadó tervezetét elkészíti ugye a NAV, ő neki csak el kell lesz fogadnia, hogyha nem kér változtatást, akkor automatikusan ez ugye így történik beadásra. Ez ugyanez lesz az áfa irányába, ugye inkább a kisebb vállalkozásoknak nem olyan bonyolult az áfa beadás, mert nincs annyi visszaigénylése.
Ez egyébként igazából a könyvelőket segíti, tehát könyvelőkről vesz le terhet, nem?
Így van, a könyvelőket, és nem csak a könyvelőket, hanem ugye akkor a vállalkozásokat is az online számlázással együtt tud segíteni, mert ugye a NAV látja, hogy honnan hova ment a pénz, milyen áfa mozgások voltak ezáltal, gyakorlatilag összevezet bizonyos számlákat, és akár levonást is tud kezdeményezni, ez egy nagyon jó dolog tud lenni így adminisztrációs szempontból. És ugye emellé bevezetnek egy olyan dolgot, hogy az újra befektetett profitot adómentessé teszik.
Tehát például ez mit jelent, igen, pontosan? Ez nagy kérdés.
A beruházásokat szeretnék szerintem ezzel elősegíteni, mégpedig azzal, hogyha egy építőipari cég kivitelez ingatlanokat, és mondjuk van rajta 20% nyeressége, hogyha azt kivenni, akkor 9% társasági adót kell fizetni és egyéb adóterheket, viszont hogyha ezt a 20%-ot nem veszi ki, hanem tovább görgeti egy következő beruházásba, tehát azonnal tovább fizeti, vagy abban adott évben, akkor nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, tehát mint egy csúnyán szóval kamatos kamatelv a befektetések, tehát a nyereségnek a nyereségének a pörgetése, tehát ne legyen az, hogy osztalékként kiveszik, vagy passzívan áll a pénz, hanem pörgessék, beruházásról beruházásra vigyék a különböző pénzeket. Ez nem csak az építőipari cégekre, hanem majd egyéb cégekre is igaz lesz.
És akkor ez most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ezt bármeddig görgethető?
Jelenlegi tudásunk szerint igen, biztos, hogy ennek azért lesz egy végpontja, amiben ezt megállítják, azért ez a jelenlegi problémára egy megoldási pont. Köszönhet annak, hogy például a harmadik negyed évben 21 milliárd forint volt egy bizonyos szakaszba lépő beruházások ingatlan fejlesztésben az értéke. Ez gyakorlatilag 2013-14-es szintre esett vissza a lakó ingatlan piac, és magában az ingatlan beruházási piac is idén 35-40%-kal kevesebb beruházási vagyon vagy pénz érkezett, mint tavaly. Ez nagyon nagy visszaesés. Azért már látni, hogy mozognak az emberek, hogy mozgódnak az emberek jövőre, ugye az 5%-os áfának köszönhetően, hogy keresik azokat a területeket, ahol lehet ingatlant kivitelezni, de ténylegesen idén egy nagyon gyenge év van. Tehát konkrétan ugye azt szokták mondani, hogy a válság szintén, nem, az előző válság szintén, most is válságban vagyunk, esett vissza az építőiparnak a kivitelezése a lakó ingatlan szektorban jelenleg.
De akkor most, ha jól értem, akkor ez az újra befektetés, illetve az 5% áfa, ez segítheti, ez fellendítheti újra az ingatlan piacot.
Mindenképpen, tehát ez új otthon program is, aminek ugye több pontja van, ez a lakásfelújítások, 5%-os áfa, olcsóbb közjegyzői díjak, a csoknak a felhasználása, ami akár nem csak hogy 5%-os, hanem akár 0%-os áfa is lehet, hogyha valaki csokot vesz föl mellette, sőt, ugye még a 4%-os ingatlan vagyonszerzési értéket is meg lehet úgymond úszni. Tehát ugye ez több pontja van ennek az otthonteremtési programnak, pontosan azért, mert egy nagyon-nagyon nagy visszaesés van ezen a piacon.
Itt egyébként a több pontnál, ez hogyan működik, hogyha tegyük fel, hogy én mondjuk nagy családos, három gyerekes család vagyunk, vagy mi, és szeretném igénybe venni, akkor ezt a minden pontját igénybe tudom venni, vagy azért itt is van egy határ, hogy igénybe vehetem a csokkot, az 5%-os áfát meg vele együtt, de mondjuk a másik 3-4 pontot, vagy amik vannak, azokat nem igényelhetem.
Igazából szinte mindegyik.
Vagy ezek egyik függ a másiktól.
Igazából szinte mindegyiket igénybe vehetett, sőt, ugye az is kijött, hogy akár az új lakásokra is felhasználható lesz ez a másfél plusz másfél milliós lakásfelújítási program, az is benne, vagy akár arra is fel lehet majd használni. Tehát igazából egy elég nagy otthonteremtési program lesz, tényleg nettó értéken, tehát pénzben, számokban számolva szerintem ez a legnagyobb lesz, amit eddig Magyarország történetében volt. Kezdték tavaly ugye a babavárókkal. Önmagában, ha még nincs meg a harmadik gyermeked, és mondjuk igényled, akkor az egy 10 millió forint csok, tehát az a családi otthonteremtési kedvezmény akár 10 millió plusz 15 millió hitel lehet. Ugye az adókedvezmény miatt akár megúszhatsz 27%-nyi áfát az ingatlanon, megúszhatsz 4% vagyonszerzési illetéket, sőt még a közjegyzői díjakat is maximalizálják, tehát elég nagy segítség lehet. Azért mondjuk ki, azért egy gyermek felnevelése nem kevés pénz, azért az itt szétosztva jó tud lenni, meg kell nézni, ezt meg kell tervezni, és kinek melyiket tudja optimálisan felhasználni.
Meg hát ugye az is, hogy akkor segítik az építő részéről pedig ezt az újra befektetést, tehát hogy ez most mind a két oldalról sok kedvezmény lesz itt az építőiparban.
Mindenképpen munkát kell adni, jövőképet kell adni, illetve a vállalkozásokat arra kell rábírni, hogy ne csak befektessenek és kivegyék a pénzt, hanem évekkel előre gondolkozzanak, ezért az, amit talán múltkor beszéltünk, hogy akár 6-7 év is lehet ez az új lakásprogram, mert ugye az elfogadott építési engedélyeket, amit mondjuk 2022-ig végéig kiadnak, az 2 évig ráérnek elkezdeni a beruházást, az 24 végén elkezdik, akár 26 végén lesznek kész, tehát akár ez egy 5-6 éves folyamatos program is lehet, mert reméljük, hogy a jellegi gazdasági visszaesésnek már rég búcsút tudunk mondani.
Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgetek ebben az órában. Témánk a jövő évi adóváltozások, ugye erről már beszéltünk itt a zene előtt, a törlesztési moratóriummal folytatjuk nem sokára, meg az otthonfelújítási program részleteibe is már így arról is már beszéltünk, meg hát nyilván erről beszélhetnénk egyébként órákat, mert hál' Istennek van miről, tehát ez azt jelenti, hogy van segítség az állam részéről, úgyhogy lehetne erről még beszélni akár órákat is. Most viszont beszéljünk a törlesztési moratóriumról. Ugye ezt év végéig volt, és most ezt meghosszabbították egészen 2021 júniusáig, ha jól tudom.
Igen, az első fél év végéig az úgymond bajba jutott családoknak, vállalkozásoknak, tehát most ez egy szelekciós program lesz. Eddig körülbelül a hitelezők fele élt ezzel, most körülbelül a hitelező, hogy adósok egynegyede élhet ezzel. Tipikusan mondjuk a munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, a gyermeket várók, illetve nevelők, hogy az olyan vállalkozások, akik ugye bajba kerültek. Az a kettő között a különbség, hogy a magánszemélyeknek automatán jár, míg a vállalkozásoknak erről külön kell majd egyeztetni a bankjukkal, nekik is jár, csak neki nem fog automatán beindulni a program. Tehát erre kell odafigyelni mindazoknak, akik szeretnének ezzel élni, hogy a bankjuk mostanában vagy legkésőbb december 31-ig meg kell, hogy őket keresse. Azért természetesen legyünk proaktívak, nézzük mi is a banknak a honlapját, hogy nem maradjunk ki a programból, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az is jó hír, hogy amennyiben kimaradnánk a programnak a meghosszabbításából, akkor a következő fél évben bármikor visszaléphetünk a programba. Tehát ha például elfelejtettük mondjuk szilveszterig ezt megcsinálni, mondjuk egy vállalkozás, és januárban teszünk be, akkor januárban még ugyanúgy vissza tudunk lépni a programba, június 30-áig bezárólag.
Tehát a bank jelezni fog mindenki magánszemély és vállalkozó felé is.
Igen, kötelessége a banknak, tehát az úgymond hitelezőnek jelezni az adósok felé, hogy neki milyen lehetőségei vannak. Ettől függően azért nagy számú törvényen nagyon sok adósról van szó, nagyon sok entitásról, ne legyen az, hogy aki benne akar lenni, az kimarad belőle.
Na most számomra még mindig kérdés, hogy akkor ugye ez azt jelenti, hogy majdnem, már több mint egy évig nem fog fizetni hitelt az az illető, aki igénybe vette az előző, ugye már márciustól vezették ezt be, és hogyha jövő év júniusig, hát akkor az egy év és április-május június 3 hónapig, tehát effektíve 15 hónapon keresztül nem fizeti a hitelét. Ez mit jelent a jövőre nézve számára?
Reméljük, hogy a 14-15 hónap hitel nem fizetése az nem azt jelenti, hogy egyrészt felélték ezt az összeget, hogyha be tudták volna fizetni, illetve az, hogy nem lesz egy olyan morál, hogy megszűnik a fizetési hajlandóság, tehát ezáltal azt mondják, hogy hozzászoktak, hogy nem fizetünk, akkor ezután se szeretnénk fizetni. Egyébként ez egy könnyebbséget jelent a családoknak, illetve a bajba jutott vállalkozásoknak. Remélem, hogy közben sikerül esetleg újra bevételi forráshoz jutniuk, vagy úgy ástruktúrálni a bevételeiket a kiadásaikkal, hogy tudják ezt majd fizetni, mert ugye nem lesz kevesebb a hitelük, nem lesz kamatos kamatelv, tehát nem lesz büntető kamat erre, viszont az eddig kimaradt, nézzük 10-15 hónapot, annyival meghosszabbodik a futamidejük, tehát azt a későbbiben ki kell majd fizetniük, tehát ha eddig egy 20 éves hitelük lett volna, ami 2035-ben lejár, akkor most 2036 közepén fog lejárni a hitel.
És itt, tehát magyarul, mert szerintem ez még mindig nem tiszta sokaknak a fejébe, hogy az a tőke, ami mondjuk márciusban volt, tegyük fel, volt egy, nem tudom, 2 millió forintos hitelem, a 2 millió forint tőkém volt még, akkor ez ugyanúgy a 2 milliótól fog menni tovább.
Ugyanúgy, és ugye ennek van egy kamattartalma is. Tehát gyakorlatilag...
Na ez a kérdés, hogy azzal a kamattartalommal mi történik, amit felhalmoztuk, mert ugye ez alatt az idő alatt azért a kamat az van, nem?
Igen, erre mondták, hogy a normális kamatot az jár a banknak, viszont a kamatos kamatelv, tehát a nem kifizetett kamat plusz időnek a kamata, tehát hogy ez a plusz kamat, az nem jár a banknak. Tehát ugyanolyan, mint hogyha csináltunk volna egy vágást, amikor abba hagytuk a fizetést, és ott ugyanonnan folytatnánk, mert mondjuk maradt még 15 évünk, akkor 15 évtől ugyanonnan fogjuk folytatni, ugyanannyi tőkével, ugyanannyi kamatfizetéssel, hogy egy picit több lesz az idő intervallum, ezért egyébként az összvisszafizetésben rosszabbul fog járni az adott személy, tehát aki élt ezzel a lehetőséggel, de reméljük, hogy olyanok éltek vele, akik nem tudták fizetni.
De azért fog rosszul járni, mert hogy hosszabb lesz a futamidő, de effektíve anyagilag is rosszabbul jár.
Némileg,
mert ha jól értem, hogy ez a kamat, amit most nem fizettünk meg, ez a kamat lesz elosztva majd a meghosszabbított időszakban.
Igen, csak ez a kamat, ez fönnáll egy évvel tovább majd, aminek az már lehet kamatfizetési, tehát a mostani időszak alatt nem lesz kamatos kamatelv, de onnantól, hogy újraindul, akkor már erre a plusz részre, ami felgyűlemlett plusz kamat, erre majd lesz. Tehát gyakorlatilag egy év, 3 hónapnyi plusz kamat, egy 20 milliós hitel esetén, ami 3%, az gyakorlatilag mondjuk 800 000 forinttal több plusz visszafizetési kötelezettség lesz, ugyanúgy 15 évre fog szétoszlani, de körülbelül ennyi pénz.
Tehát akkor effektíve a törlesztő részlet az emelkedni fog.
A futamidő fog emelkedni, és ezáltal nem a törlesztő részlet emelkedik, hanem több hónapot fogunk befizetni, hogyha ki havi törlesztő részleten van, ezért fog összességével többet fizetni, ezért a segítségért.
Akkor most így végezetül, mert mindjárt újra zenét hozunk, ez megéri vagy nem éri meg szerinted? Tehát, hogyha valaki tudja fizetni, tehát azt mondom, hogy most tegyük fel, én vagyok a személy, van hitelem, tudnám fizetni a törlesztést, de mivel ez a lehetőség, hogy nem kell fizetni, hát de jó, akkor én ezt most nem fizetem. Csak egy ilyen megfontolásból nem fizetem a hitelemet. Akkor én rosszul járok?
Rosszabbul jársz financiálisan, mert összességében a végén többet fogsz befizetni. Minden ügyfelemnek azt tanácsoltam, amikor hozzám fordultak, hogy ha tudod fizetni, fizesd, mert nincs ingyen ebéd, és ez látható is. Egyrésztről hamarabb fog lejárni, és összvisszafizetésben kevesebb lesz. Ha tudod fizetni, fizesd.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Bilvax Tibor befektetési szakértő a Családi Manna vendége ebben az órában. Beszélgetünk ugye a jövő évi adóváltozásokról, a törlesztési moratóriumról, az otthonfelújítási program részleteiről is beszélgettünk. Sok mindenről szó esett, de mindig, amikor jössz hozzám és gazdasági témában beszélünk, akkor egy picit külföldre is nemzetközi gazdasági szemlét is szoktunk volt tartani. Ugye az utóbbi időben mindig amerikai elnökválasztásról beszéltünk. Hát most már megvan az eredmény, ugye előzőleg, amikor itt voltál, akkor latolgattunk, hogy akkor Trump vagy Biden, mi lehet, hogy lehet. Most már ugye megvan a választási eredmény, győzött Biden. Ez mit jelenthet nekünk, Magyarországnak?
Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a politikai oldalt nézve, ugye a republikánus párt, amit Trump képviselt, az úgymond jobb oldal. Ugye nálunk a regnáló kormányzat is jobboldali gondolkodású. Ugye a miniszterelnök úr mondta, hogy örülne neki, hogyha Trumppal tudna dolgozni még 4 évig továbbra is együtt, mert volt egy jó közös hangnem kettőjük között. Joe Biden ugye a másik oldalt, gyakorlatilag az ellenzéki oldalt képviseli. Miért lehet egyébként ez jó nekünk? Nem gondolom, hogy feltétlenül rossz. Egyrészt Joe Biden nagyon erősen gondolkozik a klímacélok magasabbra emelésében, tehát hogy sokkal jobban a megújuló energiaforrások felé szeretne fordulni, tehát inkább a hagyományos energiahordozók felől a megújulók felé, és ebből a szempontból azt gondolom, hogy aki a klímacélban segíti a világot, az gyakorlatilag Amerikában a kisebb a kibocsátás, azért nálunk is helyen közel jobb levegőt tud okozni, tehát összességében egy földünk van, egy légkörrel, azért, hogy a kisebb a kibocsátás, ez mindenkinek előnyösebb lehet.
Tehát ez az egyik pozitívum, és még milyen pozitívumokat tudunk felsorolni, ami jó lehet nekünk is, magyaroknak.
Egy érdekes dolog, hogy a jelentő külügyminiszter félig meddig ugye magyar, tehát ugye vannak magyar származású kötődésének, ki a mostó édesanyja például itt született, illetve az édesapja az volt magyar nagykövet a 90-es években, tehát még a NATO belépésünkkor még ő volt egyébként a nagykövet, tehát azért bőven sok szállal kötődik hozzánk, remélem, hogy lesz egy jó kapcsolat közt és Szijjártó Péter külügyminiszter úr között, úgyhogy hát ha fel tudjuk ezt melegíteni. Ugye érdekes lesz az amerikai kormányzatnak az összeálltása, kicsit a kanadaira fog hasonlítani, mégpedig minden idők első női alelnöke lesz, aki külföldön született lesz a vándorlási ügyekkel foglalkozó miniszter, több helyen női szereplő lesz, például a pénzügyeket fogja vinni Janet Yellen, aki az előző amerikai jegybankelnök volt, tehát láthatóan egy színes gyakorlatilag vezetés lesz az amerikai elnökségnek, amiről eddig tudunk, mert nem minden nyilvános egyelőre.
A bevándorlással kapcsolatosan is vannak elképzelései Bidennek.
Amerika egy kicsit más, mint Magyarország. Tehát Amerikában jelenleg nagyon sok olyan ember él, aki valamilyen okkal kiment oda, akár tanulói vízummal, vagy rövid tartózkodási vízummal is úgymond kint ragadt. Tehát ő dolgozik, van bankszámlája, fizet adót, tehát egy rendes szereplője a gazdaságnak, viszont mondjuk nem tudott belépni az egészségügyi rendszerbe, mert nincs amerikai állampolgársága, tehát félhivatalosan van ott, de például, hogyha kilépne Amerikából, akkor soha többet nem mehetne vissza egyébként. Nagyon sok ukrán van például ilyesmi, vagy nagyon sok spanyol ajkú, mondjuk mexikói, és arra gondolt Biden, hogy ezek az emberek már úgyis egy bizonyos ideje ott tartózkodnak. Tehát a gazdaság
külföldi állampolgárként tartózkodnak Amerikában.
Így van, de egy bizonyos idő óta már ott vannak, tehát mondjuk 5 vagy 10 év után, még ez pontosan nem tiszta, akkor őket kvázi legalizálja, tehát állampolgárságot ad számukra. Kicsit olyan, mintha a magyar személy kiment Németországba dolgozni, 5 éve folyamatos jogviszonya van, akkor 5 év után jelentkezhet állampolgárságért, tehát már tett hozzá annyit az adott országhoz, hogy szinte már félig meddig ugye németnek tekinthető. Ugyanez a logika Amerikában is. Nem az, aki hirtelen kimegy, akkor én gyorsan kapok amerikai állampolgárságot, de hát tényleg vannak olyanok, akik akkor 5-10-15 éve kint élnek, és látják el a különböző részeiben munkával gyakorlatilag a gazdaságot, és őket próbálná legalizálni, és egyébként ez nem kevés, 11 millió emberről van szó, ami több, mint Magyarország. Viszont
igen,
tegyük hozzá.
Ez hatalmas szám.
Igen, tegyük hozzá, hogy Amerika területe az pedig nagyobb, mint Európáé, és van jelenleg 350-360 millió igazolt lakosa, tehát gyakorlatilag egy európai méretű országban kevesebb, mint a fele mennyiségű ember lakik, tehát azért ez jó, sokkal jobban eloszlik.
Tehát akkor, ha jól értem, ennek feltétele lesz, ki mondjuk 5 évig ott él az országban, és ott adózik, és ott él, akkor az már folyamodhat.
Minden bizonnyal egy ilyen hasznos személyekre lesz szükség. Azért Amerikának az elmúlt 70 évben volt egy ilyen politikai a második világháború után, hogy próbált odavonzani a különböző szellemi és sporttőkét, tehát nagyon sok sportösztöndíjas megy igazából Magyarországról is ki. Tehát próbálják, hogy az ügyesebb, erősebb, okosabb embereket odavonzani. Egyébként ez egy működik, mert van egy Amerikának viszonylag jó a marketing. Köszönhetően annak is talán, hogy a filmek nagy részét Hollywoodban és a környékén gyártják. De gyakorlatilag szeretnek az emberek Amerikába emigrálni és ott lenni, főleg mondjuk egy déli államból, Mexikóból, ahol az életkörülmények, illetve a bevétel lehetőségek sokkal-sokkal jobban elmaradnak, mint az északi szomszédjukban, az USA-ban.
Tehát akkor ez nem azt jelenti, ezt most csak így zárójelbe és összegezvén, 11 millió bevándorló, aki állampolgárságot kap, hogy ha most én úgy döntök, hogy kimegyek, és akkor én már kimegyek, és akkor én rögtön kapom az állampolgárságot.
Nem, ezek már ott lévő emberek, akik már évek óta 5-10-15-20 éve már a gazdaság része, és ugyanúgy élnek és dolgoznak, őket kvázi legalizálják. Tehát nem egy újonnan beérkező 11 millió emberről beszélünk.
Ezért teljesen más így, igen. Hát Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nagyon sok hasznos dolog hangzott el. Hát ha lesz bármi újdonság, akkor várlak vissza.
Én is köszönöm a hallgatóknak és neked is.
Kedves hallgatóim, Bilbax Tibor befektetési szakértő volt a Családi Manna vendége ebben az órában.